Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntünk mindenkit, ez itt a Tegnap néztük filmajánló magazinunk. A mai beszélgető társam Szabó Ráhel.
Sziasztok, Ráhel vagyok.
A film, amit tegnap néztünk, az nem más, mint az Egy Rapi Naplója. Igazából ez egy könyvsorozat, amiből film is készült, méghozzá nem is egy. Pár információt mondj nekünk a könyvről, hogy mindenki tudja, hogy nagyjából hogyan kell ezt elképzelni.
Az Egy Rapi Naplója Jeff Kinney 12 kötetes könyvsorozat, ami nem csak az első The New York Times helyezés, de a nemzetközi bestseller címet is elérte. A sorozat köteteit Magyarországon a könyvmajképző kiadó adta ki. A magyar fordítás Szabados Tamáshoz fűződik. A kötetek nagybetűs formátumúak, könnyen olvashatóak, a történetben a mondatok rövidek, érthetőek. A kézíráshoz hasonló betűket vonalas lapra nyomtatták, mintha valódi naplót olvasnánk, a vonalazás segíti a sorok követését. A szöveget a szerző karikatúraszerű vidám rajzai és szövegbuborékokba írt megjegyzései tarkítják. Mindkettő a képregények jellegzetessége. A könyvsorozat kötetei kiváló eszközök a diszlexiával küzdő gyermekek fejlesztésében, akár.
Én olvastam az első részét ennek a könyvnek, és nagyon tetszett, mert rajzokkal, képregényes elemekkel van színezve a könyv. Tehát éppen átmenet a gyerekkönyv és a regények között. Már amiatt, hogy ugye a regényben nem nagyon találunk képeket. Ebbe is csak épp annyit, amennyi szükséges egy-egy vicces elem, vagy ikonikus rész vizuális megelevenítéséhez.
Én kevésbé emlékszem arra, hogy milyen érzés volt a regényt olvasni, mivel hogy elég régen volt, amikor belenéztem, de emlékszem, hogy amikor kisebb voltam, akkor nagyon szerettem ezeket az ifjúsági regényeket olvasni, magyarokat, meg külföldieket egyaránt, de az Egy Rapi Naplója az nálam egy picit kiemelkedett abban, hogy a könnyedség és a történetnek a mélysége nagyjából megfelelő arányban volt jelen. Szerintem, amikor az ember nem értek hozzá, de szerintem, amikor az ember fiataloknak ír könyvet, akkor nehéz egyensúlyozni a két véglet között.
Igen, és az a legjobb, hogy ezt egy felnőtt ember írta, de teljesen olyan a nyelvezete, az egész könyv, mint hogyha tényleg egy gyereknek a gondolatait olvasnánk. Most beszéljünk arról, hogy miről is szól ténylegesen a film, illetve a könyvsorozat. Azt hiszem, tömören úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy egy gyerek mindennapjai, gondjai és kérdései talán. Nagyon sok frusztrációval jár például az iskolaváltás, ami az első részben kap szerepet.
És gyakorlatilag ez a mozgatórugója az egész történetnek.
Főszereplő Greg Heffley felsőtagozatos diák lesz, és belecsöppen abba a világba, amikor már nem pátyolgatják a diákokat a tanárok, most már a nagyobbakkal is kapcsolatba kerülnek, és így érthető módon félelem alakul ki a gyerekekben.
Nem akarnak a tápláléklánc alján lenni.
Igen, ahogy ők is mondták. Hát igen, gyereknek lenni rengeteg nehézséggel jár. Az iskolában sokféle gyerek megfordul, vannak méreten aluli nebáncsvirágok és félelmetes izompacsirták is, ugye itt a felsősöket értjük ez alatt. Az utóbbiak már régen borotválkoznak, Greg pedig rendszeresen vezeti a naplóját, arról ír, hogy hogyan nő fel, és arról, hogy egyszer majd híres lesz, akkor bőven elég majd a naplóját kiadnia, mert nem akar annyit beszélni a riportereknek az egész életéről. Ezeken a rajzos bejegyzéseken keresztül nem csak Greg, de az egész Heffley család mindennapjait nyomon követhetjük, hiszen ott van az édesapja, az édesanyja, Rodrik a bátyja és Manny a kisöccse. Igazából így alkotnak ők egy családot, és igazából elég bohókás családjuk van, azt kell, hogy mondjam.
Igen, nekem az tetszett, hogy sokszor hasonló filmekben úgy idealizálják a családot, vagy éppen pont, hogy sztereotipizálják. Én ezt az utóbbit nem igazán éreztem a filmben. Nekem olyan reálisnak tűnt, és emiatt a családon belüli konfliktusok, problémák is, akárcsak, mint hogyha a mi hétköznapjainkat írta volna le, amikor a nagyok szeretik szivatni a kicsiket, meg amikor a kicsik néha égetik a nagyokat, meg hasonló.
Igen, a családnak a képe tényleg reális, viszont ha a olvasás közben, vagy a filmnézés közben figyelnek, akkor rájönnek, hogy egy-egy karakter egy-egy tulajdonsággal rendelkezik. Az apuka például eszméletlen gyerekes és bohókás, a báty állandóan szivatja a kicsiket, közben ő menőnek látszik, vagy menőnek akarja magát feltüntetni.
Az anyuk egy önjelölt pszichológus.
Így van, mindig a gyerekei
lelkivilágát
pátyolgatja. Hát Manny még kisgyerek, mert hogy nagyon kicsi, 2-3 éves, maximum 4 lehet. Tényleg ő is a családnak a legkisebb tagja, hát akkor őt pátyolgatja mindenki, és ezt ő élvezi. Greg pedig mind a középső gyerek, és kamaszkorban van, úgy érzi, hogy ő az, aki egyedül normális a családban, ki van rekesztve.
Hiszen még a kis öccse is leégeti a többiek előtt azzal, hogy szereti és bubunak hívja.
Egyetlen vágya, hogy az iskolába kerül felső tagozatba, hogy híressé váljon, és az iskola kedvence legyen.
És valljuk be, ez valamennyi fiatalnak szerintem egy dilemmája a felnőtté válás útján, hogy mi valamennyien népszerűek akartunk lenni, szerintem ezzel mi is így voltunk ennyi idősen.
Nekem konkrét emlékeim is vannak arról, hogy amikor kicsi voltam, tehát 5-től 8. osztály, akkor én is ezt hittem magamról, hogy én vagyok a legérettebb az osztályba, a többiek állandóan hülyeségeket csinálnak, de így visszatekintve én is pont olyan hülye voltam szerintem.
Ezzel én is hasonló
és annyira
voltam.
Mókás ebbe így belegondolni. És talán ez is teszi ennyire mókássá a filmet.
És olyan életszerűvé. Én is valahogy úgy voltam, hogy hát én sokkal intelligensebb vagyok itt, mint a többiek. És nem is értem, hogy miért idiótákkal járok egy suliba. Aztán, ahogy visszagondolok, rájön az ember sok mindenre, és arra is, hogy te jó, hogy milyen gáz voltam.
Innen folytatjuk, nem sokára a filmről fogunk beszélni konkrétan, most viszont zenét hallgatunk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Meg is érkeztünk a folytatásra, amit tegnap néztünk, az nem más, mint az Egy Ropi naplója. A cím egyébként tökéletesen leírja a főszereplőt, hiszen egy alacsony vézna srácról van szó, aki célpont az iskolában, főleg most, hogy felső tagozatba került. Az első dolog, amit a filmben tapasztalhatunk, az a testvérviszály. Hiszen a film azzal indul, hogy Greget, a főszereplőt fölkelti Rodrik a bátyja, hogy el fog késni az iskolából, de kiderül, hogy Rodrik előreállította az óráját, ezzel jelezve, ezzel a mozzanattal, hogy mekkora különbség van a két fivér között. Ez még a film során egyébként sokszor meg fog mutatkozni, akár a báty tiltása, hogy az öccse belépjen a szobájába, vagy a bátynak a hülye tanácsai arra vonatkozóan, hogyan kéne viselkedni az iskolába, hogy ne váljon az illető célponttá.
Hát így a testvér konfliktusokban általában nyilván a kisebbik, azaz Greg marad alul, és általában az idősebb Rodrik ezeket megúszza, valljuk be, hogy ez azért elég gyakran előfordul a hétköznapi családokban is.
Illetve ami szintén megmutatkozik, az a kamaszkor. Ez Greg ki is hangsúlyozza a naplójában is, hogy túlságosan sokat változtak azok az emberek, akikkel eddig találkozott, föl sem ismerik egymás szinte, és amikor oda köszön valaki a folyosón, föl sem ismeri, azt se tudja, hogy ki volt az, hogy honnan kellene ismernie.
Hát nagyon sokszor, ami a kamasrácoknál különösen jellemző szerintem, nálunk is nagyjából így volt, hogy amikor a szülő ad egy jó tanácsot, akkor azt hajlamosak vagyunk elhessegetni a fülünk mellett, hogy ez hülyeség, te nem is értesz engem. És Greg ugyanígy van ezzel nagyjából, azt hangsúlyozza is a filmben, hogy úgy érzi, hogy a szülei nem értenek a kamasrácokhoz, és fogalmuk sincs a fiatalok lelki világáról. Ami azért, valljuk be, nem egészen igaz, és ezt nézőként is már látjuk a filmben, már az elején.
Nagyon jó egyébként a film, mert egy teljes iskolaévet vesz a palettára, és így ünnepek, évszakok szerint van külön bontva egy-egy esemény. Elég nagy betekintést kaphatunk Greg családjába a film során, így aztán a sok poéntól a családok számára 100%-osan ikonikussá tud válni egy-egy jelenet. Igazából nálunk is így volt. Egy csomó poént még most is hangoztatunk.
Sőt, én voltam, amire nem is emlékeztem, hogy ebből a filmből vettük egészen odáig, amíg meg nem néztük újra. Ez a aki elhagyja, megszívja.
Ja, ezt elég gyakran szoktuk használni mi is, mert nagyon mókás tud lenni. Az első igazán komoly dolog, ami az iskolások számára gondot jelentett, az egy sajt volt, amit kinhagytak már hónapok óta az iskola udvarba.
Ahogy megtudjuk, senki nem tudja, ki hagyta ott, senki nem tudja, hogy került oda. Egyszerűen ez a sajt darab csak oda került, és ahogy a gonoszsága egyre nőtt, úgy szép lassan behálózta az iskolát, és áldozatot szemelt ki magának.
Igen, igazából arról van szó, hogy aki megérinti a sajtot, az elkapja a sajtos tapit, ilyenkor mindenki elfut tőle, félnek tőle, nem érintkeznek, semmi kapcsolatot nem tartanak egymással, és ezt úgy lehet, vagy ettől úgy lehet megszabadulni, hogy megérintesz valaki mást.
Az áldozat minden esetre az iskolások legnagyobb félelmével kell, hogy számoljon a kirekesztéssel.
Ilyenkor barát-barát ellen, testvér-testvér ellen fordul. A második komoly dolog az a menza volt, mivel hogy korlátozott ugye az ülő alkalmatosság, és harcolni kell a helyért.
Egyrészt, másrészt pedig csak a népszerűbbek, akiknek van valakiük, azok foglalhatnak helyet az asztalnál. Valljuk be, a menza a legkegyetlenebb hely, mint ahogy ezt megismerik a filmből.
Igen, akinek nincsenek jó kapcsolatai, azok a földön fognak enni. És ez még a film végén is visszaköszön, hogy tényleg mennyi frusztrációt tud okozni ez a diákoknak, hogy van-e hova ülniük, mikor ülhetnek a menők közé, egyáltalán befogadják-e őket.
Nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy nagyon sokszor át is éljük ezt, de rémlik, hogy olvastam is valamiért, hogy ahogy felnövünk, úgy nem igazán változik sok minden az életünkben, nem igazán változnak a problémáink, csak egy picit mások lesznek. Szerintem nagyjából ugyanez történik akkor, amikor új egyetemre megyünk, amikor új munkahelyet választunk, hogy megpróbáljuk demonstrálni azt, hogy mi mennyit is érünk, megpróbálunk népszerűek lenni, megpróbáljuk elérni, hogy képletesen ne a földön kelljen étkeznünk, hanem odaülhessünk a menők asztalához is, valakik legyünk. Úgyhogy emiatt mindenképpen érdekes és aktuális, de nem csak fiatalok számára, annak ellenére, hogy gyerekregényről és családi filmről van szó.
A harmadik dolog, ami szintén egy komoly dolog volt, főleg Greg számára, az az évkönyv. Ugye Amerikában ez egy eléggé bevett szokás, hogy minden év végén a legtehetségesebbek, legjobb tanulók, legcuki barátok, rekordtartók, legjobb sportolók, mindenki kapott
egy helyet az évkönyvben.
Igen, egy helyet az évkönyvben, itt kikerült a képük, és akik bekerültek az évkönyvbe, hát azok voltak a legnagyobb királyok.
Ez nagyon megmaradt bennem, amikor van egy ilyen poszterféle a könyv közepén, mikor kihajtja, áhítattal nézi, hogy és itt vannak a legnépszerűbbek. Tehát mindenki komolyan veszi ezt a jelenetet.
Igen, az elismerés vágy talán az, ami a leginkább foglalkoztatta Greget a történetben. Több próbálkozása is volt, hogy elismerjék és hogy bekerüljön az évkönyvbe. Ilyeneket kíséreltek meg például a Rollival, a legjobb barátjával, hogy beálltak az iskolai őrjáratba, ez hatalom és felelősség volt egyben, hiszen ők voltak azok, akik betartatták a szabályokat a diákokkal.
Mint az ügyeletes egyébként.
Igen, egyébként ez nagyon szimpatikus dolog volt nekem, mert úgy érik el a tanárok azt, hogy fegyelem legyen, hogy diákokat kérnek meg gyakorlatilag, hogy segítsenek ezt a gyakorlatba helyezni. És tényleg, hogyha már a diákok odafigyelnek arra, hogy a diáktársaik hogy viselkednek, azzal szerintem már előrébb lehet jutni jóval, hogy tényleg fegyelem legyen, és hogy a szabályok be legyenek tartva.
Abszolút. A suliba, ahova jártam, felső tagozatban voltam főügyeletes 2 évig nagyjából, és nagyon érdekes, mert azért a srácok szeretik azt mutatni, hogy hát igazából tökre nem érdeklik őket, hogy te ki vagy, és hogy van egy ilyen kis, nem tudom, ilyen névtáblád, és te megmondod, hogy menjenek le a szünetre, de azért valamit mégis számít, mert általában nem akarjuk megvárni azt, hogy a felnőttek szóljanak nekünk.
A következő próbálkozás az elismerésre, illetve az évkönyvbe való bekerülésre, ez az iskola újságban való szereplés, de erről a zene után fogunk beszélni.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Meg is érkeztünk, ahogy mondtam, az iskola újság a következő pont, amiben reményt láttak, hogy bekerülhetnek az évkönyvbe. A viccrovat írója megbetegedett, így aztán valakinek át kellett, hogy vegye a helyét, és egy pályázatot hirdetett az iskola, hogy aki a legnagyobb viccet mutatja fel, az viheti tovább ezt a tisztséget. Sajnos nem Greg lesz az illető, aki megkapja, hanem a barátja Róli, akiről majd később beszéljünk, mert egy elég érdekes figura. Teljesen ki is van ezen akadva a Greg, hogy pedig hát neki van a legjobb humor az egész iskolába, csinált is egy 1-től 200-ig terjedő skálát, hogy hova tartozna a népszerűségben. Magát a 19-re sorolta.
A barátját a 154-re.
És ennek ellenére mégse ő kapta meg a tisztet.
Ami azért furcsa vagy felháborító számára, mert hogy a könyvolvasói is tanulja ennek, hogy Greg nagyon szeret képregényeket rajzolni, és egyértelműnek tartja a sikerét karrierét a suli újság képregény rajzolói státuszára. Egyébként, amikor néztük ezt a filmet, erről kicsit mi jutottunk eszembe kisgyerekként, azért mennyi képregényt csináltunk már.
Igen, nagyon sok képregény, meg újságokat csináltunk, magazinokat, jó dolog volt. Igazából egy rövid ideig volt szerencsém kipróbálni magamat ebbe az iskola újságos dologba, csak ugye nagyon hamar kiment a divatból az újságolvasás, rögtön át is vette a helyét az iskola honlap, és akkor így nem volt nagyon vízhangja az egésznek.
Egyébként érdekes lenne szerintem, hogyha a kettőt lehetne valahogy ötvözni, mert szerintem azért az iskola és a diákok identitásához az, hogy van egy közös felületünk, hogy van nem tudom, egy iskola újságunk, vagy egy honlapunk, ez tök sokat jelenthet, hogyha rendesen meg van csinálva.
Így van, már csak azért is, hogy a tanároknak ebben minimális beleszólásuk van, valamennyi cenzorjog, de igazából tényleg itt a diákok saját magukról, aktuális gondjaikról, kérdéseikről beszélnek, arról, hogy mi foglalkoztatja őket, számukra a legfontosabb elemeket teszik bele, és ez tényleg jó dolog szerint.
És valljuk be, kicsit talán a tanároknak és a szülőknek is tanulságos lehet, hiszen ez egy olyan lehetőség, amiből megtudhatjuk, hogy mi az, ami foglalkoztatja a diákokat. Aki ismer engem, az tudja, hogy én lelkészszakos hallgató vagyok, és hát hamarosan Ábel is, és én magunkon látom azt, hogy nagyon sokszor ott szúrjuk el a dolgokat, hogy nem figyelünk oda, hogy a minket körülvevő embereknek mik a problémái, szükségletei, kérdései, és úgy próbálunk meg velük foglalkozni, és szerintem ez minden emberekkel foglalkozó foglalkozásnak, hivatásnak egy csapdája.
Menjünk át a következő próbálkozásra, ami nem más volt, mint a sport. Jelentkeztek Greg és Róli birkózásra, ami ugyancsak sikertelen volt, mint az eddigi összes szárnypróbálkozás. Talán a legesetlenebbek voltak a birkózó csapatban.
Itt szembesülnek azzal, hogy a pankráció és a birkózás nem ugyanaz. Van pár haverom, aki nagyon szereti a pankrációt, és ezzel kapcsolatosan mi szoktunk vitatkozni, mert egyszer voltunk valahol, és ott a tévében pont egy birkózás ment, és McGregor volt pont, aki a döntőbe is bejutott, és ők viszont pankráció fanok, megfogalmazták igazából a sztorinak a lényegét, ők nagyon is tudták azt, hogy a pankráció meg van rendező, meg hasonló, de mégis nézik, és kérdeztük, hogy ez miért? Azért, mert ez egy redneck anime.
Ja, végül is van abban is élvezet, és ha már a pankrációról esett szó, azon belül pedig a színészségről, akkor meg kell említeni, hogy a következő próbálkozásuk az volt, hogy bekerüljenek a színjátszó szakkörbe, hiszen éppen előadásra készültek, ez egy tökéletes lehetőség volt kettejüknek, hogy kiemelkedjenek. Volt is egy meghallgatás, ahol énekelni kellett.
Az egy nagyon vicces jelenet.
A csapatban szinte mindenkinek hamis volt a hangja, kivéve Greg. Gregnek gyönyörű szoprán hangja volt, amit ki is emelt a tanár.
És ezért akár jelölte volna Dorothy szerepére.
Ami ugye totál megalázó lett volna Gregnek, és emiatt nem is akarta elvállalni. Végül hála Istennek nem kapta meg a szerepet. Végül azt hiszem fa szerepet kapott, ő volt az egyik.
Így van, és a fák számára egyedül az volt a vigasz, ez nekem nagyon tetszett, hogy a legidegesítőbb csajt, aki Dorothy-t játszotta, a fák megdobálhatják almával a színdarab során.
Igen, volt egy lány, Patty Farrell, akit nagyon nem bírt Greg. Már az óvodába verekedtek egymással. Az is tetézte az ő konfliktusokat, hogy a birkózó szakkörön a lány lenyomta Greget, és itt kiélhette gyakorlatilag az agresszióját, jól megdobálták.
Szerintem erre valamennyien vágyunk is gyerekként.
Beszéljünk akkor most majd a karakterekről. Most gyorsan még zenét hallgatunk, de vannak fontos szereplők a filmben, akikről szerintem érdemes lenne beszélni. Akkor most zenét hallgatunk, nem sokára jövünk vissza.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Meg is jöttünk a folytatásban, még mindig az Egyropi naplója a téma, ahogy mondtam, a szereplőkről lesz szó. Vegyük először a főszereplőt, Greg Heflit. Róla azért elég sokat beszéltünk már, középső gyerek a családban, saját magát a legmenőbb srácnak tartja, állandó elismerés vágy van benne.
Szerintem egy ilyen tipikus tiek srácot testesít meg, és azért nagyon érdekes, ahogy a jelleme alakul, meg ahogy ő és az ő tulajdonsága és az ő gondolkodásmódját követjük a könyvben, mert szerintem szinte kivétel nélkül mindenki tud azonosulni vele, és ezért szerintem egy nagy taps jár az írónak.
Igen, ez tényleg igaz, hiszen tipikus kamasz. megvan a karakterében azok a jellemzők, ha nem is kinézetre, de a belső tulajdonságra, ami a legtöbb ilyenkorú gyerekre jellemző. Így aztán mindenki talál egy olyan pontot, ahol saját magára tud ismerni.
És ugyanakkor mégsem esik a szerző abba a csapdába, ami ilyenkor fennáll, amikor egy tipikus karaktert akarunk alkotni, akivel mindenki tud azonosulni, nem válik unalmassá Gregnek a jelleme, hanem azzal, ahogyan ő tapasztal és tanul, szerintem folyamatosan fent tudja tartani az érdeklődést, és még akkor is, hogyha néha nem értünk vele egyet, ami szerintem minden húsvér emberrel előfordul, én úgy gondolom, hogy továbbra is végig tudunk kapcsolódni Greggel, és végig tudunk szurkolni neki, hogy elérje a céljait.
Igen, igazából a céljainak a megvalósítása, illetve a kamassága miatt egészen a film végéig szinte az összes döntése egy nagy baklövés. Erre előbb-utóbb rájön ő is, illetve teljesen egyértelmű a néző számára.
De maga a motivációja is alapvetően erre kell rájönni a film során, hogyha a motivációja nem jó, alapvetően nem azt mondom, hogy ez egy hiba, hogy népszerűek akarunk lenni, de vannak ennél fontosabb dolgok, és háttérbe szorít olyan fontos dolgokat, amik viszont még lényegesebbek lennének. Ezzel azt éri el, hogy megbántja azokat, akiket szeret, hogy igazából ahelyett, hogy elérné azt, amire vágyik, pont, hogy inkább távolabb esik tőle.
A következő karakterünk a Rowley, Greg legjobb barátja.
Rowley Jefferson, tipikusan ez a cuki srác szerintem.
Igen, nagyon naív, nagyon naív. És
nagyon naív, nagyon esetlen, de nagyon aranyos. Nekem az nagyon tetszett, hogy amikor elkezdik a sulit szeptemberben, elmondják, hogy ki mit hallott, és Greg meséli, hogy hát neki azt mondták, hogy így népszerűnek kell lennie, meg hasonló. Rowley pedig elmondja, hogy az anyukája mit tanácsolt, csak légy önmagad, és szeretni fognak.
És ez Rowley teljesen éli is ezt a példát.
És Greg teljesen lenézi.
A beszédében, tehát, hogy nem azt mondja, amin Greg ki is van akadva, hogy hé, Greg, átjössz hozzánk lógni, vagy valami, hanem az, hogy átjössz játszani, meg hogy rózsaszín biciklivel jár, mert neki azt tetszik, vagy hogy poncsóba megy az iskolába, mert éppen Mexikóból jöttek. Tényleg kifejezetten az a személy, akit nem érdekel a...
Nem érdekel, hogy mások mit gondolnak róla, mert ő csak önmaga akar lenni, és ő csak azzal foglalkozik, amit szeret. Van is egy pólója, amin az anyukája van, meg ő szerepel rajta.
Ja, a Greg emiatt is leszólja igazából.
Mindenért igazából.
És ezért kezdik el szeretni őt az iskolatársai, a felsősök is, a lányok is, az osztálytársai is.
Mert egy bájos figura, és önzetlen, és igazbarát.
Nem másnak akar látszani, hanem az, ami.
Greg viszont inkább úgy érzi, hogy Rowley nagyon szerencsés, hogy ő a barátja, hiszen Greg meg tudja neki mutatni, hogy legyen menő.
Tesz is erre kísérleteket, hogy megváltoztassa. Tehát, hogy nem két pánton hordjuk a táskát, hanem egy pánton, mert az a menő, mert hogy az elektromos gitár is egy pántos, meg a géppisztoly is egy pántos.
Meg a retikül is.
Szóval igen, ő talán a legszerethetőbb karakter az egész filmből, pont amiatt, hogy ennyire naív.
Én azt mondom, hogy mindenki életében szükség van egy Rowley Jeffersonra, akinek nincs egy nagy Rowley-ja, az egy szomorú ember.
Ő az, aki színessé teszi az egész filmet.
És mindig ott van, amikor szükség van rá. Ja, szóval egy ilyen nagyon-nagyon szerethető karakter. De talán menjünk is tovább egy más valakire, aki egy kicsit az ellenkezője Greg életében Rowley-nak, Roderick Heffley.
Greg bátyja, akinek bandája van, festi a szemét, a tipikus menő srác.
Ki szereti megkeserít az öccse mindennapjait.
Nem is akár, hogy erre nagyon sok példát látunk a film során. Ez állandóan meg is mutatkozik.
Azért mi is mindig szivattuk a kistesóinkat, meg minket is mindig szivattak az idősebb rokonaink, de azért Roderick egy kicsit szerintem extrémre veszi a figurát.
Igen, nagyon túlzásokba tud esni. Amikor például halloweeni cukorgyűjtésre indulnak, akkor is egy rémtörténetet mesél nekik egy helyről.
És ezután egy kicsit rányomja a bélyegét Rowley és Greg estére.
Igen, szóval néha túlzásokba esik. Nagyon vicces karakter, mert ő is nagyon esetlen, ugyanúgy, mint Greg. Próbál menőnek látszani, és azokat tenni, amiket a kortársai, öltözködés, stílus irányzat, meg hasonlók, de nem egyszer mutatkozik meg, hogy azért ő is egy kicsit esetlen.
És ezt próbálja palástolni. És ilyen szempontból ebben az értelemben Greg és Roderick nem tűnik annyira távolinak egymástól, mint ahogy ez a filmben lejön, vagy ahogy ez Greg érzi, hiszen valljuk be, azért Greg szemüvegén átlátjuk a filmben és a könyvben is ezeket a szereplőket.
Egyébként csak így hozzá téve a két tesó kapcsolatához, kettejükről egy külön könyv is van, Roderick a király címmel. A következő szereplőnk, aki talán érdekes, az Fregli. Fregli a fura srác az iskolában. Ő van a leges legajának, a 0-tól 200-ig terjedő skálában, ő a 201-edik.
Tipikusan az a gázsrác, akit senki nem ért, és akivel senki nem akar barátkozni, mert akkor egyértelműen azonnal gázzel válik, és minden esélyét elveszíti, hogy valaha is menő legyen. Szomorú, de talán elárulhatjuk azt a kis apróságot, még azok számára is, akik nem ismerik a filmet, hogy erre a lépésre, hogy Freglivel barátkozzon, Greg sajnos rá kell, hogy szánja magát.
Lesz majd egy törés Greg és Róli között, és hogy Greg nem maradjon egyedül, Fregli lesz a kiválasztott.
Aki hajlandó egyetem barátkozni vele.
Így van, elég hamar meg is fogja bánni Greg ezt a lépést. Igen, megjelenésében is nagyon megmutatkozik azt,
kicsit hogy... olyan sztereotíp.
Igen, fogszabályzós,
szemüveges, vörös,
alacsony, nagyon fehér bőre van, kicsit ilyen gusztustalan dolga is vannak, például a kezébe tüsszög, beletörli a ruhájába, szóval igen, igen, nagyon végletes karakter.
Szerintem mindannyiunknak az élet tében megjelennek valahol ezek a karakterek, és talán ezért is áll olyan közel hozzánk Greg és az ő története. Biztos, hogy minden osztályban van egy Fregli.
Innen folytatjuk a beszélgetést, még mindig a karakterekről beszélünk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Meghoztuk a folytatást, a karakterekről beszélünk. Jöjjenek akkor Gregnek a szülei, hogyha már Rodrigról is beszéltünk. Kezdjük talán az édesanyjával.
Susan Hefley.
Susan Hefley, aki kifejezetten arra törekszik, hogy békesség legyen a családban. Nagyon-nagyon-nagyon radikális lépéseket tud tenni annak érdekében, hogy az állandó veszekedést megszüntesse a családban. Folyamatosan kiáll a legkisebb gyermek mellett, mondván, hogy még kicsi.
De ugyanakkor mégsem látjuk azt, hogy különösebben kivételezne, hiszen nem titoktalan, ha eláruljuk, hogy Rodrickkal is szembe megy, hogyha arról van szó, és nem mindig Greg issza meg a levét ezeknek a testvéri összecsapásoknak.
Így van, és tényleg nem azt látjuk, hogy ő azzal teremtene konfliktust a családba, hogy rászól a gyerekekre, vagy büntetést ad nekik, meg hasonlók, hanem az összes ilyen lépésében tényleg az mutatkozik meg, hogy
ő békét szeretne teremteni.
Igen, békére törek.
Inkább itt lenne megbeszélések híve, folyamatosan fürkészi a fiainak a lelki világát.
Igen, nagyon jól megfogalmaztad az elején, hogy tényleg olyan, mint hogy a családnak ő lenne a pszichológus.
Igen, önjelölt pszichológus szerintem, és szerintem valamilyen szinten, nem vagyok még anyuka, de én is magamat egy kicsit így tudom majd elképzelni, és szerintem sok anyuka van így. Valahol az, hogy valaki úgymond a családi tűzhelyőrzője, és a családi békének az őrzője, fenntartója. Szerintem ez azt is vonja maga után, hogy folyamatosan szeretnénk tudni, hogy mi van a másik lelkében, hogy meglegyen ez a nyugodt, békés légköre a családnak, amit valamilyen szinten az átlag családokban az anyuka az, aki biztosít, aki erre odafigyel, még úgy is, hogy nincs kimondva ez a szerep. Ez szerintem magára veszi, minden édesanyja is erre törekszik.
Nagyon nagy felelősség van a filmben az édesanyja vállán, legfőképpen azért, mert az édesapa is gyerek.
Igen, az apuka egy infantilis, bohókás arc.
Halloweenkor egyszer megdobálták WC papírral a házukat, azóta ő mindig lesben áll minden évben, hogy visszavágjon, leöntse őket vízzel, megdobálja őket tojással.
Nagyon, nagyon érdekes szereplő, és nagyon szerethető is úgy gondolom, és érdekes az, hogy mégis milyen szerepet tölt be Greg életében. Ő is nagyon szeretné, hogy a fia kitűnjön, és menő legyen, és
erős
hasonló.
Erős legyen,
súlyzókészlet. Tehát, és még Róli meg Greg még panaszkodik is, ebből a pénzből hány videójáték kifért volna, de ő is azon van, hogy a fiai boldogok legyenek, és hogy ezzel a ma népszerű kifejezéssel érjek, megpróbálják megvalósítani önmagukat, hogy megtalálják az életük értelmét, és valljuk be, szerintem valahol minden apának egy kicsit ez a vágya, hogy a fia menő legyen, meg erős, és hogy ne ő legyen a tápláléklánc legalján, a suliban.
Igen, meg törekszik arra, hogy jó kapcsolata legyen a fiaival. Megmutatkozik az, hogy mennyire igyekszik, hogy jó apa legyen, hogy megfelelő időt töltsenek együtt, és annak ellenére, hogy azt látja a filmnézője, hogy ez egy bohókás, gyerekes férfi, van egy elem, ami engem nagyon megfogott, hogy amikor Greg úgy dönt, hogy akkor Fraglinél alszik, mert hát nincsen más haverja.
Elég komoly traumákon megy keresztül.
Igen, Fragli sok hülyesége miatt gyakorlatilag kimenekül a házból éjszaka, és az aki érte jön, az az édesapja.
Aki nem kérdez semmit, csak megöleli. És talán ez a momentum, és kicsit erre is gondoltam, amikor az elején azt mondtam, hogy a humor, és ez a gyerekesség, és a mélység nagyjából jó arányban van jelen a filmben, és a könyvben is egyaránt. Talán ez a momentum sokkal többet elmond, mint az összes többi jelenet az édesapával, hiszen magába foglalja az édesapának a szerepét a gyermek életében, a fia életében, az, hogy valahol szerintem minden édesapa erre vágyik a lelke mélyén, hogy egy ilyen támogató figura lehessen. És nem kérdez semmi, csak megölelés. Jó, gyere, menjünk haza.
Egyébként nagyon sokat lehet nevetni az édesapán. Annyira jó hoénokat sütnek el a filmben.
Igen, igazi comic relief egyébként. Igen, szerintem a sztoriban.
Az utolsó karakter, akit ki kéne szerintem emelnünk, az Angie. Ő az a lány, aki gyakorlatilag a diákok részéről az iskola újságnak a vezetője. Fényképez, újságot ír, riportokat készít.
És ő is kicsit intelligensebbnek gondolja magát a többieknél, és nagyon érdekes, nagyon sok közös tulajdonságuk van Greggel, szinte az egész nézőpontjuk a suli tekintetében azonos, és Gregnek ez rögtön lejön, és rögtön tetszik neki, és szimpatikus neki az, hogy végre valaki, aki szintén egy ilyen földi pokolnak, és egy ilyen kegyetlen helynek tartja a sulit, amit valahogy túl kell élni, de valahogy Gregnek mégis derogálna az, hogy ők így nagyon jóba legyenek, és ezért vissza is utasítja először az iskola újságban az együttműködést.
Az iskoláról alkotott képük közel azonos, viszont szerintem ami a legnagyobb különbség köztük az, hogy amíg Greg saját magát tartja a legmenőbb srácnak, a legjobb fejnek, a leghumorosabbnak, addig Angie erről egy szót sem ejtett a film során, illetve a könyvben sem.
Nem, egy kicsit úgy fölötte áll ennek az egész konfliktusnak, ami a hülyeségeken és az apróságokon kattog az egész iskolában, és ő rajta tényleg látjuk is a gyümölcsét annak a hozzáállásnak, amit egyébként F-ben Greg is tanúsít, hiszen azért lehet, hogy Greg azt mondja, hogy jaj, hát idiótákkal van körülvéve az iskolában, és ő sokkal menőbb, meg sokkal intelligensebb. Azért mégis benne van ezekben az apróságokban, és ezek az apróságok, sajtos tapi, a népszerűség, az iskolai őrjárat, ezeknek is sokkal fontosabbak, mint a többieknek. Angie ezen teljesen felüláll, és mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen őrangyal szerepét tölti be, időnként megjelenik, és mond valami fontosat, amit Greg vagy ignorál, vagy komolyan vesz belül.
Annyi még, ami fontos szerintem, hogy Angie nem akar az évkönyvben szerepelni, nem is tesz erre próbálkozást, hogy menőbb legyen, hogy elfogadják, teljesen figyelmen kívül hagyja. Nagyon hasonlít ebben a vonásában Rollira. Csak hogy ő nem naivitásból, nem törődik azzal, hogy mi másoknak a véleménye, hanem tényleg azért, mert intelligensebbnek érzi magát.
És szerintem ő felül is kerekedik az intellektusával ezeken a sztorikon. Tehát, hogy ő tipikusan az, akinek úgy nem nagyon vannak barátai, aki úgy nem olyan menő, meg népszerű, de nem is érdekli.
Igen, őt nem érdekli a sajtos tapi, nem érdekli a népszerűség,
a menza helyek.
Menzahelyek, a viszályok, teljesen figyelmen kívül hagyja, mert...
Ő valójában azt csinálja, amit Greg szeretne csinálni igazából.
Ez így van, igen.
De mivel Gregnek az a fókusza elsődlegesen, hogy népszerű legyen, ezért nem tud felülemelkedni és eljutni arra a szintre, ahol Angie van a suliban.
Innen folytatjuk, az utolsó blokkunkkal jövünk nem sokára, most egy kis zenét hallgatunk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Megérkeztünk az utolsó blokkkal, beszéljünk egy kicsit a könyvekről. A könyvek 2007-től kezdtek el debütálni. Az első ugye az Egy Ropi naplója volt, a következő könyv Roderick a király, ez Rodericknak és Gregnek a kapcsolatáról szól elsősorban. Ebben az évben jött ki egy másik könyv is, az Egy Ropi csináld magad naplója, tehát itt igazából egy nagyjából üres könyvet kap az ember, és ezt saját magad töltheti ki. Elég kreatív szerintem ez az ötlet.
Abszolút.
Ezek után 2009-ben az utolsó szalma szál, illetve a kutya egy idő, ez igazából nyári
szünidő szól.
A nyári foglalatosságokról, a vakációkról szól elsősorban. 2010-ben Rideg való, ez igazából arról szól elsősorban, amikor Greg már tényleg találkozik, vagy szembe kerül olyan dolgokkal, ami megingatja abban, hogy gyerekvilág és felnőtt lét, hogy mekkora különbségek vannak a kettő között. A 2011-es könyv a négy fal között, ez igazából a családról szól szintén. Ezek után, amiket én sajnos kevésbé ismerek, évente jött ki könyv, a harmadik kerék, a nagy kiruccanás, a régi szép idők és a dupla para. Igyekszem ezeket majd elolvasni.
Ez nekem is ígéretesen hangzik ezek után.
Eléggé meggyőzőek voltak számomra az előző könyvek, amiket eddig elolvastam, és a film adaptációk is nagyon szuperek lettek. Melyikekről készültek filmek?
Az Egy ropi naplója, amiről eddig igazából beszéltünk, és amit tegnap néztünk, 2009-ben jelent meg az Azonos című könyv alapján, de hamarosan folytatódott is az eredetileg Rodrika király című könyv alapján a Testvérháború címmel készült filmadaptáció. 2010-ben került ez ki, majd folytatódott a Kutya egy idővel 2011-ben, és a legfrissebb egy olyan 6 év kihagyás után 2017 májusában a Nagy kiruccanás. Én ezt még nem láttam egyébként, lehet, hogy érdemes lenne megnézni.
Így van, a Nagy kiruccanás már más színészekkel dolgozik, és nem lövöm le a poént, de van egy magyar kapcsolat is a színészek között. Akit esetleg meggyőztünk, az mindenképp nézen utána. A filmről még annyit, hogy ez egy amerikai vígjáték, kategóriák között nincsen besorolva ugyan a családi filmek közé, de szerintem ez
abszolút egy családi film.
Ugyanúgy vannak benne poénok és kérdések, gondolatok, amik érintenek egy felnőttet, és ugyanúgy vannak benne olyan elemek, viccek, témák, amik egy kisebb gyereket is megragadhatnak.
Ajánljuk emiatt családokra, egy mozizós estére, esetleg otthon, némi popcornnal és üdítővel, a legjobb barátoknak is, hiszen Róli és Greg kapcsolata szerintem minden baráti kapcsolatban nagyon-nagyon tanulságos, nagyon-nagyon aktuális problémákat boncolgat, és nagyobb és kisebb testvéreknek is egyaránt.
Így van, akik magukra is sok a konfliktus, akkor a szülők mindenképp nézessék meg a gyerekekkel ezt a filmet.
Egyértelműen tanulságos, és akkor már folytathatják is a testvérháborúval a következő résszel, ami főként ezzel foglalkozik.
Illetve ami nagy szempont, és ki kell emelni, az iskolát kezdőknek ajánlott a film, illetve azoknak, akik a felső tagozatot kezdik el.
Azoknak, akik úgy érzik, hogy a suliban a tápláléklánc alján vannak, és nem tudják, hogyan törjenek a felszínre.
Vagy akik éppen a csúcson érzik magukat, de mégsem tatkozik ez meg teljesen.
Esetleg szeretnék megérteni azoknak a lelki világát, akiknek nincs helyük a menzán, és ezért a földön esznek.
Jó szórakozást kívánunk a filmhez!
Jó szórakozás nektek!
És természetesen a könyvhöz is, hiszen nem szabad úgy megnézni egy filmet, hogy nem ismerjük a könyvet mellette. Előbb vagy utóbb mindenképp el kell olvasni azt is, mivel kicsiknek nagyoknak egyaránt élvezetes lehet.
Sőt, lehet, hogy érdemes időnként újraolvasni nagyobb fejjel, hiszen akkor sokszor mást mond. Én szerintem ezt fogom tenni.
A maradék könyvet, amit még nem olvastam, 100%-osan el fogom olvasni. Kellemes filmnézést kívánok mindenkinek, és természetesen kellemes rádióhallgatást is. Szabó Ráhellel voltam itt, én pedig Szabó Ábel vagyok. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!